Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Második témánk az idei aranylabda. 10 év óta először fordult elő, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo nyerte az aranylabdát, és most először fordult elő, hogy áthatták a női aranylabdát. Beszélgető partnerünk ezúttal Németh Dániel, a hosszabbítás.hu írója. Szia, Dani!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük Luka Modriccsal. Luka Modric ugye világbajnoki ezüstérmet nyert, a VB legjobb játékosának megválasztották, Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal. Jogos az ő aranylabdája szerinted?
Én azt hiszem, hogy igen, mert Modric évek óta nagyon magas szinten futballozik, és nem ez az első év, amikor a teljesítménye is, itt az egyéni teljesítmény is beletartozik, alapján nyugodtan oda lehetett volna adni neki az aranylabdát, csak hát ugye, és ez tulajdonképpen az összes nagyjátékos peche, mert van két ekkora játékos, mint Messi és Ronaldo, akik meg olyan űrszámokat hoznak, hogy sokszor akkor is elvitték előlük az aranylabdát, hogyha éppen mondjuk olyan nagy trófeákat nem nyertek abban az évben. De most minden összejött, sem Ronaldo, mert mondjuk Ronaldónak volt egy BL győzelme, de mondjuk Messinek meg nem voltak olyan kiemelkedő eredményei, sem a válogatottal, sem a klubbal. Szóval most minden összejött, és tekintve, hogy a világbajnokságon pedig fantasztikusan szerepelt, mint Horvátország, mint Modric, az utolsó akadály is elhárult igazából az elől, hogy Modric megkapja. Kicsit érezni lehetett azt is, hogy a médiában is tolják, tehát mint hogyha belefáradtak volna egyrészt a médiában, meg egyrészt a fogyasztók is abban, hogy mindig Ronaldo és Messi kapja a díjat, úgyhogy volt nekem egy ilyen érzésem, hogy Modricot közhangulat is tolt egy picit afelé, hogy idén megnyeri az aranylabdát, de szerintem szakmailag sem lehet belekötni abba, hogy idén ő nyert.
Az miért van, hogy az aranylabdát egy éves teljesítményre adják? Tehát miért van az, hogy mintha megállt volna az óra a világbajnoki döntőnél, vagy a világbajnoki döntő után, tehát Modric döntőt játszott, nagyon jó VB-t zárt, ahogy mondott, BL-t nyert, teszem hozzá, abba a BL-t nyerő Real Madridban azért vastagon benne volt Cristiano Ronaldo, aki mondjuk Portugáliával messze nem zárt olyan jó VB-t, mint Modric, de ugyanakkor Ronaldo a VB után is, tehát az őszi szezonban is parádésan játszik új csapatában, ami már persze nem a Real Madrid, és itt azért az összefüggési elméleteket gyártók, azok nyilván előveszik, hogy ezek már nem a Real játékos, ezért kiesett a Pixisből. Tehát miért van az, hogy megáll az óra a VB-nél, és az őszi szezont azt nem veszik figyelembe, holott Ronaldo előtt soha senki nem lőtt annyi gólt a Juventusban, 10 mérkőzésen, mint amennyit, vagy 15, nem tudom, amennyit a portugál lőtt. Tehát ő folyamatosan csúcsformában van, de mégis, vagy mégsem vették ezt figyelembe a díj átadásakor?
Hát egyrészt szerintem részben figyelembe vették, mert végül is ott volt a második helyen Ronaldo, tehát az egész éves teljesítményét ezt ilyen formán értékelték, de alapvetően én is azon gondolkoztam, hogy valószínűleg sokan úgy értékelték most, hogy van három része igazából a szezonnak. Van egy olyan, ugye a tavaszi, ami nagyon fontos a BL miatt, van ez a nyári időszak, amikor a világbajnokságon mutatott teljesítményt nézik, és van a harmadik, ami pedig ez az őszi időszak, ami szintén fontos a klubok életében, de azért mégiscsak inkább a bajnokság elején járunk, tehát annyira nem hangsúlyos az, hogy ott milyen teljesítményt nyújtanak, szezon elejé forma, stb. Ezeket mind jól ismerjük, és ez a része az, ami a legkevésbé hangsúlyos, akár egy ilyen szavazásnál is. Tehát mondjuk az, hogy Ronaldo, most csak mondok egy példát, hogy a Frosinónénak rúg két gólt, az azért nem annyira hangsúlyos, mint hogy hogyan teljesít a világbajnokságon, vagy mondjuk akár a BL döntőben. Én erre gondolok elsősorban.
És de egyébként mondjuk is... Modric teljesítményéből nem vesz az le, hogy a VB óta szinte momentuma nincsen? Tehát a Real Madrid az csetli botlik a spanyol bajnokságban, és mondjuk Ronaldo távoztával a Real Madrid egyik kulcsfigurája, vagy sokkal inkább kulcsfigurája Luka Modric kéne, hogy legyen, de ő sem képes kimozdítani a szekerét a Madridnak ebből a kátyúból?
Itt a Real Madridnál azért nagyon sok minden szerepet játszik abban, hogy ennyire gyengén teljesítenek, kezdve ott, hogy ott volt egy nagyon súlyos edzőválság, ugyanis Julian Lopetegit nem igazán fogadták el, illetve azt a játékrendszert, amit ő képviselt. Tulajdonképpen egy olyan szándék is lehetett Lopeteginél, hogy kicsit fiatalítson a csapaton, és Modric szerepén csökkentsen, ugye azért több fiatal is van, akik próbálnak bekerülni a csapatba. Lopetegi egyébként is ugye egy olyan közegből érkezett, utánpótlás válogatottakat irányított, hogy szeret fiatalokkal dolgozni, tud is fiatalokkal dolgozni. Tehát tulajdonképpen a Real Madrid most egy ilyen átmeneti állapotban van, és hát Lopetegivel ez a kísérlet ez nagyon csúnyán megbukott. Ebben nyilván a játékosoknak is megvan a felelőssége, de alapvetően nem Luka Modric volt az oka annak, hogy a Real ennyire gyengén játszott, hanem nagyon sok tényező, és ebben nyilván Ronaldo távozása is benne volt természetesen, de önmagában véve Modric teljesítménye nem esett vissza, tehát nem arról van szó, hogy ő most nagyon gyengén futballozik, és azért esett vissza ennyire a Real teljesítménye, úgyhogy szerintem olyan szinten nem vetette vissza az esélyeit az, hogy nem ment a Real Madridnak hát tulajdonképpen a második felében az évnek.
Szerintem mindig az egyik legérdekesebb dolog ezeknél az egyéni díjaknál az, hogy játéktudást, vagy az éppen aktuális, mondjuk kiemelkedő 8-10 játékos, vagy a világon a legkiemelkedőbb 8-10 játékos aktuális formáját veszik figyelembe, vagy pedig a megnyert díjakat. És azért általában úgy néz ki egy ilyen szavazás, hogy van mondjuk az első 8-ban 10-ben, ugye ez egy pontrendszer alapján zajlik ez a szavazás, szakújságírók szavaznak az aranylabdára, szóval az első 8-ban 10-ben van mind a két féléből. De nem tudom, tehát, hogy Luka Modricnál számomra az egyetlen olyan dolog, ami mellette szól, az eredménylistája az idei szezonban, de ugye nyilván nem egyedül van a pályán, sem a horvát válogatottban, sem a Real Madridban, mert hogy Modric szerintem nem játszott kiemelkedőbben, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Tehát ő egy nagyon jó játékos, borzasztó jó agya van a játékhoz, nagyon jól lát a pályán, megvannak a maga erényei, de én nem tudom, hogy ő ebben az évben, 2018-ban, akárha csak a világbajnokság végéig nézzük az évet, kiemelkedőbbet nyújtott magához képest, mint mondjuk tavaly.
Egyébként én biztos vagyok benne, hogy Modricnak volt már egyénileg jobb éve is, ebben nincs vita közöttünk. Az aranylabdánál egyébként az az érdekes, és nem is tudom, hogy van-e lefektetett alapelv ezzel kapcsolatban, pláne így, hogy ugye volt a FIFA-val való összeolvadás, ami pedig aztán tényleg az egészet megkavarta, hogy most akkor pontosan mit is nézünk egy aranylabdánál. Alapvetően korábbi évekről, tehát hogyha még most leválasztjuk ezt a 2010-es összeolvadást, azelőtt az volt a jellemző, hogy általában az a válogatott, vagy az a klub, hogy azon klubnak a legjobb játékosa, vagy legfontosabb játékosa kapta a díjat, amelyik éppen megnyerte az adott év legfontosabb eseményét. Na most ez nagyjából a 2010-es világbajnokságon látottak alapján, ugye Messinek nem ment a játék, Snydernek nagyon ment a játék, Messi kapta meg végül a díjat, Snyder gyakorlatilag a futottak még kategóriában volt, tehát a dobogóra sem fért oda. Ez felrúgta ez. Alapvetően azt gondolnám, hogy itt egy évjátékos a díjnál figyelembe kell venni egyrészt az eredménylistát, másrészt azt, hogy egyénileg mit nyújtott egy adott játékos. Na most Modric kétségtelen, hogy a Real Madrid bajnokok ligája győzelméből is nagyon-nagyon magas szintű játékkal vette ki a részét, és a horvát válogatottnak pedig talán a legfontosabb játékosa volt. Most lehetne vitatkozni, hogy mondjuk Marcelo Brozovic volt-e, aki szintén nagyon magas szinten játszott, vagy Luka Modric, de talán Modric volt az, aki leginkább fontos volt, akár mint vezér is a horvát válogatott sikerében. És ugye a Realnál is nagyon sokan figyelmen kívül hagyják azt, hogy ő egy nagyon-nagyon fontos láncszem annak a csapatnak, és talán még azt is megkockáztatom, hogy volt ő annyira fontos játékosa, mint Ronaldo, csak ugye nyilván neki teljesen más szerepköre van, és nem annyira látványos, mint Ronaldo, aki ver egy évben 17 gólt mondjuk a bajnokok ligájába, eldönti a legfontosabb mérkőzéseket, és nyilván ez egy nagyon fontos előny, amivel ő él is, nem véletlenül kapta meg az utóbbi években ő a díjat, de az, ahogyan Modric irányítja ezt a csapatot, ahogyan összefogja a támadásban és védekezésben a Real Madridot, ő mind a két oldalon kulcsfigura volt, sokkal nehezebb megragadni azt, hogy egy ilyen posztoljátszó játékos miért annyira fontos, de ugyanúgy, ahogyan Ronaldo nélkül sem tudott volna BL-t nyerni a Real Madrid, ha Modricot kivettük volna, ugyanúgy megérezték volna az ő hiányát. Ez az idei évben is így volt, és ugyan önmagához képest talán valóban nem játszott olyan kimagasló szinten, de és lehet, hogy erre majd ki is térünk, nem tudom, de azért volt példa arra is, hogy Ronaldo vagy Messi úgy nyert éppen aranylabdát, hogy csapat szinten nagyon sok mindent megnyertek, viszont hogyha önmagukhoz képest viszonyítjuk, akkor meg nem voltak olyan jók, vagy egy kevesebb gólt lőttek az adott évben, úgyhogy én ebben nem látok semmi problémát.
Az előbb általad említett alapelvek szerint, hogyha ha nézzük a dolgokat, akkor például Frank Ribérynek aranylabdásnak kéne lennie, amikor a Bayern München triplázott. Tehát igazából, hogyha ha ezek az alapelvek ülnének, akkor de nem ülnek, itt talán az emberben joggal merülnek fel ilyen összeesküvési elméletek, hogy legalábbis az igen gazdag és nagy kluboknál komoly lobby tevékenység zajlik az aranylabda odaítélését illetőleg. Te ezzel egyetértesz? Tehát, hogy a Real Madridnak igenis van nyomása az ítészekre, a Barcelonának szintén, tehát emlékszel Ribéry idényére. Én nem feltétlen azért, mert hozzá a szívemhez közel áll a Bayern München, de abban az idényben nem volt nála jobb játékos.
Hát, de ugye itt lehet hozni Snydert, amit mondtál 2010-ben, amikor ugye BL, VB ezüst ugyanazt hozta, mint Modric. Lehet szerintem Xavi meg Iniesta aranylabdái mellett is bőven-bőven érveket találni azokban az években, amikor Messi kapta.
Szerinted létezik ilyen lobby tevékenység a háttérben?
Hát ez biztos, hogy a Real Madridnak nagyon erős lobby tevékenysége van, vagy legalábbis inkább úgy mondanám, hogy nagyon jó érdekérvényesítő képessége van. Erre nagyon jó példa Cristiano Ronaldo, akinek hirtelen azok után, hogy eligazolt a Real Madridtól, előkerült nem érő szakvágya, elítélték ugye az adócsalás ügyében, nem kapta meg az év góljának járó díjat, ugye a Puskás díjat, amire de ugye egy nevetséges gólt Szalának egy pluszabb gólja. Ugye erre írt a James Milner, az egyik csapattársa Twitteren, hogy gratulálok, hogy az ötödik legszebb góloddal megnyerted az évgólja szavazást. Igen, egészen zseniális megközelítés. Szóval egyébként lehet ebben valami, és ugye egy Simeonétól tudnék még idézni, aki felhívta a figyelmet arra, hogy amikor ugye Courtois nagyon magas szinten védett, akkor abban az évben Keylor Navas a Real Madrid kapusa lett az év kapusa, és most, hogy Courtois a Real Madridhoz igazolt, most Courtois lett az év kapusa. Tehát valóban lehet, hogy a Realnak ez az érdekérvényesítő képessége, vagy az, hogy ez egy félelmetes marketinggépezet is, hogy a szövetség is tolja azt, hogy a Real Madrid játékosai, akikre leginkább odafigyelnek, hogy ők nyerjék. Ugyanígy talán ide lehetne sorolni akár a Barcelonát is, bár ebben annyira nem vagyok biztos. És hát ugye Florentino Perez is mondott olyasmit, hogy ha valaki a Realhoz igazol, akkor ott nagyobb eséllyel nyer aranylabdát. Szóval nem akarok összeesküvés elméletbe belemenni, de az tény, hogy a Real Madrid az egy nagyon komoly hatalommal és nagyon jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező klub. Lehet, hogy befolyásolni tudja azt, hogy akár az aranylabdát is, hogy kinyerje. Még Ribérire egy gondolat erejéig visszatérnék, mert ugye itt azt az évet azt azért is venném még külön, mert az a FIFA aranylabda korszak, tehát amikor ez a 2001-ben volt, abban az időszakban született, és annak az időszaknak az ítéleteit nagyon nehéz komolyan venni. Tehát ugye az volt az, amikor még a szövetségi kapitányok, a nemzeti csapatok kapitányai, ugye csapatkapitányai, illetve az újságírók szavazatai alapján rakták össze azt, hogy ki fogja megnyerni az aranylabdát, és hát ilyenkor jött ilyen, hogy Ronaldo, Cristiano Ronaldo szavazott például Sergio Ramosra, vagy Iker Casillas, nem tudom, tehát ugye a csapattársakra, ugyanúgy Lionel Messi is szavazott mondjuk Mascheranóra például aranylabda szavazáson, tehát így szépen a csapattársakat körbelőtték, és aztán persze egy nagy vonalakban kijött egy összességében vállalható eredmény, hogy ez tényleg inkább egy ilyen népszerűségi verseny lett, sokkal kevésbé egy komolyan vehető díj. Egyébként egyet értek, hogy 2013-ban például nyugodtan lehetett volna Ribérynek adni a díjat. Nagyon sok statisztika szólna mellette például, mert ugye mindig a gólokat szoktuk kihozni, miben nyilván Ribéry akkor se vette fel a versenyt, de például neki volt abban az évben a legtöbb sikeres csele, illetve nem biztos, hogy neki volt a legtöbb sikeres csele, de sokkal több sikeres csele volt, mint Messinek is. Ronaldónak több helyzetet alakított ki, mint ez a két játékos, több gólpasszt osztott ki, mint ez a két játékos, és a védekezésből is sokkal-sokkal jobban kivette a részét. Ugye abban az évben neki volt 94 labdaszerzése Messinek és Ronaldónak összesen 91. Tehát ezeket a statisztikákat például nem szokták annyira figyelembe venni, holott egyébként lehetne vitatkozni azon, hogy mondjuk van egy ilyen játékosod, aki elől-hátul kiveszi a részét, nyitja a területeket a cselekkel, kulcspasszokat oszt ki, gólpasszokat ad, és közben hátraér védekezni, hogy ez a játékos ez nem ére annyit, mint egy olyan játékos, aki egy évvel 55 gólt mondjuk. Ez a két játékos tette, és egyébként Ronaldo 2013-ban összvízt nyert egy spanyol szuperkupát, amit azért nehéz a világ legnagyobb trófeái közé sorolni, mint bármilyen szuperkupát.
Hát sajnos lejárt az időnk, pedig a női aranylabdáról is akartam volna kérdezni, nehogy csak azért maradjon meg az emberek emlékezetében, mert az átadón Martin Solveig megkérdezte az aranylabdást, hogy tud-e twerkölni, de sajnos erre nem maradt idő, talán majd egy következő adásban. Németh Dániellel, a hosszabbítás.hu szerzőjével beszélgettünk. Köszönjük, Dani, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm.
Ez volt már a hosszabbítás, találkozunk jövő hétfőn is. Farkas Völgyi Gábort és Réf Dánielt hallották, a viszonthallásra.
Önök a hosszabbítást, a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.